Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 96. Zsoltárunk első versét. A 96. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az ilyenkor megszokott karácsonyi adventi műsorunkat.
Advent, advent, te szépen csengő, kedves szó, advent, te halka, lágyan bíztató, advent, te mindent előkészítő, napjaid arra emlékeztetnek, hogy Isten csupa szeretet.
Taníts meg bízni híven, csendesen, taníts meg élni engedelmesen, taníts meg csodát várni, remélni, készíts fel, hogyan kell találkozni azzal, aki a legnagyobb csoda, Istennek földre szállott szent fia.
Ha csak egyedül készülök, várok, magamban olyan sok hibát találok, csak ajándékokat készítgetek, s félek, elszalasztom a lényeget. Kérlek, segíts, Uram Istenem, hogy veled legyen boldog ünnepem.
A 164. dicséretünket énekeljük. A 164. énekünket mindhárom versével énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 80. Zsoltár 9. részétől a 16. verséig. Tehát a 80. Zsoltár 9. versétől a 16. versig ezt olvassuk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és veszei olyanok lettek, mint az Isten cédrusfáj. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek, ura! Kérlek, tér vissza! Tekints alá az egekből, és lásd meg, tekintsd meg a szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy advent harmadik vasárnapja lehet, és eljöhettünk a templomba, azért, hogy rád figyeljünk, és az ünnepre való készülődés forgatagában újra te kerüljél a figyelmünknek és gondolatainknak a középpontjába. Segíts bennünket elcsöndesedni most a te színed előtt, akinek a földre jöttére emlékezünk rövidesen, és akiről tudjuk, hogy másodszor is el fog jönni dicsőségben. Köszönjük te néked, hogy első eljöveteledre emlékezhetünk, a másodikra pedig készülődhetünk. Segíts bennünket, hogy úgy készülődjünk, hogy a szívünket megtisztítsuk, és az életünket is megtisztítsuk. És ez egyedül egy módon lehetséges, úgy, hogy a Te igédre figyelünk. Kérünk, hogy áld meg most együttlétünket a Te élő igéddel, szavaddal, tetett számunkra világossá, érthetővé, és segíts minket, Urunk, hogy hinni tudjunk abban, amit mondasz. Magunktól nem tudunk sem érteni, sem hinni. A Te lelked munkálkodjon bennünk, hogy igédet jól értsük, és igédet higgyük, és aztán utána kövessük is. Kérünk, hogy áld meg most együttlétünket, áld meg a gyerekeket, áld meg mindenhol, szerte az országba, országhatáron kívül is a Te népedet, áld meg élő igével a gyülekezeteket mindenhol, Adventnek ezen az ünnepi vasárnapján is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért, dicsőséges nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 445. énekünk első versét. 445. ének első versét, szólj hozzám, Istenem! Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumából olvassuk. János evangéliumának 15. részéből az első 8 verset. Leülve hallgassuk meg az igét. János evangéliumának 15. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, melyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Kedves testvéreim, advent időszaka van, az Úr Jézus második dicsőséges eljövetelére is készülünk, annak a Jézusnak eljövetelére, aki fontosabbnál fontosabb dolgokat mondott el magáról, hogy megismerjük, és tudjuk azt, hogy kit is várunk mi vissza. Advent első vasárnapján láttuk azt, hogy úgy mutatkozik be, mint aki népének jó pásztora, vezetője, védelmezője, táplálója, aki önfeláldozásával bizonyította népe iránti szeretetét és hatalmát is azzal, hogy aztán föltámadt a halálból. A múlt vasárnap láttuk, hogy ő az út, akin keresztül az Atyaisten közénk jött, és akiben elérhetővé tette magát nekünk bűnösöknek. Mi csak a Jézus Krisztusba vetett hittel, a meghalt és feltámadott Jézusba vetett hittel juthatunk Istennel igazi kapcsolatba. Én vagyok az út, nincs más út oda, csak az Úr Jézus Krisztus. Minden más út a sötétségbe vezet. Ma az Úr Jézusnak egy újabb képét vesszük nagyító alá, és meglátjuk, hogy őt várjuk mi, aki nem csak a jó pásztor, nem csak az atyához vezető, az élő igaz Istenhez vezető egyetlen út a világba, hanem ő az igazi szőlőtő. Az igazi szőlőtő. Ennek az itt elmondott példabeszédének három elemét szeretném kiemelni, amelyek természetesen adódnak. Először is a szőlős gazdáról szeretnék egy pár gondolatot, aztán a szőlőtőről magáról, végül a szőlőveszőkről. Kezdjük tehát a szőlős gazdával. A szőlős gazda Jézus meghatározza, az én mennyei atyám. Az Atya Isten nevezi szőlős gazdának, szőlőművesnek, akiről több mindent is elmond, de a legfontosabb most nekünk az, hogy az Atya ebbe a világba ültetett egy szőlőtövet. Ez eredetileg Izrael népe volt. 80. Zsoltárban olvassuk ezt a képet Izraellel kapcsolatban, hogy Egyiptomból szőlőt hoztál ki, egy szőlőtövet hoztál ki, és elültetted, nagy gonddal gondoskodtál a te népedről, ígéret földjét írja le, hogy azt adta nekik, ott Izrael népe megerősödött, az egész ország megnőtt, megnövekedett, és aztán várta Isten, hogy ez az ő szőlőtöve majd jó gyümölcsöt terem neki. Minden megvolt ehhez, várta, hogy őt dicsőíti majd az ő népe, ehelyett sajnos Izrael népe nem őt dicsőítette, hanem elfordult, folyamatosan elfordult a gazdájától. És nem teremte azt a gyümölcsöt, amit az atya várt volna, a szőlős gazda várt volna tőlük. Újra és újra vissza is tér azután, hogy a profétáknál, a profétáknak a beszédeiből, hogy Isten ezért ítélettel sújtja a szőlőtövet, Izrael népét. De a megdöbbentő dolog az, amit itt olvasunk az írásba, testvéreim, hogy noha Izrael ilyen szőlőtőnek bizonyult, amilyennek, ő csak egy előkép volt, egy árnyék volt. Jézus azt mondja itt ebbe a beszédébe, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok a valódi szőlőtő. Rám kellett volna, hogy Izrael népe előre mutasson. Én rám, aki az igazi szőlőtő vagyok, a valódi szőlőtő. Ahogy az Úr Jézus életét látjuk, őt az Atya Isten Egyiptomból hívta ki, ugyanúgy, mint ahogy Izraelt is Egyiptomból hívta ki. Jézus Jézust kellett volna Izraelnek, hogy így mondjam, előre kiábrázolni, előre bemutatni a népek, az emberiség tagjainak. Hát valamilyen szinten nyilván meg is tették, de nem úgy, ahogy aztán megjelent Jézus. Aki azt mondja, hogy én vagyok a valódi, az igazi szőlőtő. Jézus az, ez szerint a kép szerint, aki a zsidóknak is, meg a nem zsidóknak is mindent biztosít, amire a földi élet teljességéhez, sőt az örök élethez is szükségünk van. Ő belőle származik mindaz, amire nekünk hát, a teljes élethez, a boldog örök élethez szükségünk lehet, szükségünk van. Ez a Jézus, amikor itt volt a földön, már akkor bemutatta, és az emberek megtapasztalhatták, már akik hittek ugye ő benne, megtapasztalhatták, hogy minden őben rejlik, amire nekik szükségük van. Hát egy csomó ember akár a bűnbocsánatot kapta tőle, akár gyógyulást kapott tőle, sok mindent lehetne sorolni. De az Úr Jézus már egy ideje nincs itt a földön. Viszont, mármint hogy személyesen nincs itt közöttünk, de mégis azt kell mondani, hogy itt van közöttünk Jézus. Itt van közöttünk Jézus az igében. Az ő lelke által, az igében, a Biblia igéiben, illetve ennek a hirdetett formájába. Ebben van köztünk az Úr Jézus Krisztus. Ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy noha úgymond személyesen ül az Atya Istennek a jobbján, de mégis közöttünk is jelen van istensége szerint az ígében és az ő szent lelke által. Itt közöttünk is jelen van ilyen formában az Úr Jézus Krisztus. Ő vele kapcsolatban mindig ragaszkodnom kell ahhoz, és ragaszkodnunk kell ahhoz, testvéreim, hogy ő mindig az igében és annak a tiszta, helyes magyarázatában van jelen. Ez egy nagyon fontos dolog. Ő nem az írott és a hirdetett ige mögött van valahol, nem az igétől függetlenül lebeg itt valahol közöttünk, nem a természet dolgaiban rejlik körülöttünk, hogy kimegyünk, és akkor hallgatjuk a madárcsicsergést, és benne van az Úr Jézus a madárcsicsergésbe. Nem a fákba, a növények leveleibe, meg a fűszálakba rejtőzik benne az Úr Jézus. Az Úr Jézus nem is a tudatalattinkban van, hogy meditáció során le kellene oda ereszkednünk, és ott megtaláljuk őt. Nem, testvérek, nem szabad elválasztani soha az Úr Jézust az igétől és az ő lelkétől. Ő a lelkével, az igében, az igének a magyarázatában, ehhez kötötten, ebben van jelen, ebben a világban. Ez nem is csoda egyébként, hogy az írott igében és a hirdetett igében van jelen köztünk. Ki csoda? Jézus, akinek az a neve, hogy ige. Ő a logosz, ahogy János az evangéliumát kezdi. Ő az ige. Hát persze, hogy az ige, az írott igében és annak a magyarázatában van jelen közöttünk. Nem máshol. Ha bennünk van az Úr Jézus jelen, akkor is úgy van jelen bennünk, hogy befogadtuk hitáltal a szívünkbe az igét. És mindig az ige formájában van jelen. A mi életünkben, a mi szívünkben is. Ez nagyon fontos. Tehát Isten ide tette őt ebbe a világba, nem csak akkor ott Izrael népe körébe, amikor megérkezett, hanem ma is itt van köztünk, az ígében. Az igazi, a valóságos szőlőtő, akiben Isten, ami teremtőnk, mindent odaad nekünk, ami az élethez és a kegyességhez szükséges, ahogy Péter apostol mondja a levelébe. Ami szívünk legyen hálás ezért, és örvendezzük ennek, hogy noha személyesen egyelőre szemtől szemben nem láthatjuk a mi megváltó úrunkat, de azért mégis az igében találkozhatunk vele. Itt a templomba is, vagy otthon is, amikor elővesszük az igét, és olvasunk, és gondolkozunk róla, vagy amikor az utcán megyünk, és eszünkbe jut, és egy imádságot küldünk hozzá, ő ott van velünk az ígében. Ő jelen van az ígében. Az Atya ide ültette őt. Közénk, oda ülteti az életünkbe, hogy jelen legyen az igazi szőlőtő, és mi hozzá kapcsolódhassunk. De hadd térjek át a második pontra, a szőlőtőnek a dolgára. A szőlőműves ide ültette a világba az igazi szőlőtövet, akire Izraelnek mutatni kellett, az Úr Jézust. A szőlőtő. Az igazi szőlőtő tehát az Úr Jézus. Nem is egyszerűen csak szőlőtő, hanem az igazi. Én ezt az igazit szeretném azért még egyszer aláhúzni. A valódi. Nekünk, hogy így mondjam, nem Izraelhez kell kapcsolódnunk, hanem Jézushoz kell kapcsolódnunk. Mert Jézus az igazi, a valódi szőlőtő. És azért is ő a valódi szőlőtő, mert ő maga Isten. Jézus, a názáreti Jézus maga Isten. Az, amikor emlékeztek, hogy Jézus így szól, hogy én vagyok, akkor mindig Istennek az ószövetségi nevét idézi fel, amivel Isten a csipke bokornál Mózesnek kijelentette magát. Én vagyok. Akkor ezzel Jézus mindig az istenségére utal. És itt is én vagyok az igazi szőlőtő, akkor az ő azért is az igazi szőlőtő, mert ő Isten. Ő Isten. Csodálatos méltósága van ennek a szőlőtőnek, testvérek, az Úr Jézusnak. Ő isteni személy, akire Izraelnek előre kellett mutatnia. És így úgy előre is mutatott. Hogy lássa meg minden ember, a zsidók között is, de a pogányok között is őt. Egyszerűen ő egy olyan forrása az életnek, amely pótolhatatlan. Mindenkinek pótolhatatlan. Olyan forrása az életnek, mely végtelen. Egyszerűen, hogyha nem kapcsolódunk hozzá ehhez a Jézushoz, az igéhez hitáltal, akkor az életünk üres szegény marad. Élettelenek leszünk. Élünk, de mégse élünk. A szónak a legteljesebb értelmébe. Azt mindenki nagyon jól tudja a természet világából, hogy a szőlőtő az a szőlőnek a legfontosabb, hogy így mondjam, része. Beleeresztő ugye a gyökereit mélyen a talajba, és összeszedi a tápanyagokat, és aztán utána bocsátja a szőlővesszőkbe az erőt, az életet, a tápanyagokat. Az Úr Jézusnak ugyanilyen kulcsszerepe van. Ő, mivel Isten, hogy így mondjam, benne van az Istenbe, bele gyökerezett az Istenbe, és bírja Istennek minden kincseit. És ő az, aki aztán utána továbbítja ezt a szőlővesszők felé, akik meg mi lehetünk. Mi lehetünk, nem biztos, hogy azok vagyunk, de lehetünk. És akik belőle kapjuk meg ezeket, az ígéből kapjuk meg ezeket, ami szükségünk van az élethez. Annyira semmik vagyunk, testvéreim, mi az Úr Jézus nélkül. Egyszerűen mi egy szőlővessző, szőlőtőke nélkül. Mindenki tudja, milyen az. Egy darabig ott hever, ha levágjuk, lecsípjük, aztán szépen elszárad, aztán jön a gazda, összenyalábolja, és viszi, pillanatok alatt elég a tűzöm. Jézus Krisztus ugyanilyen kulcsszereplője kell, hogy legyen az életünknek, testvérek. Nem mellékszereplő, mint ahogy a vesszők életében nem mellékszereplő a tőke, hanem főszereplő. Az Úr Jézusnak ugyanígy főszereplőnek kell lenni az életünkben, az egyéni életünkben. De nem csak az egyéni életünkben, hanem a gyülekezeti életünkben is. Mert a gyülekezeti életnek is ő az ige, a tőkéje, aki hordozza a mi gyülekezetünket is. Ha szól az ige, annak a magyarázata közöttünk szól, és tisztán szól, és valaki nem tudják azt mondani, hogy na ez félre magyarázza az igét, ez a pap meg, nem tudom. Ha tényleg tisztán magyarázom az igét, akkor itt van köztünk ő, és ő hordozza az ige, hordozza a gyülekezetet is. Ha nagyon megkérdeznek benneteket, hogy miért vagytok itt, akkor valószínűleg ezt mondanátok, hogy nem az én szép két szememért jöttünk, hanem az ige miatt jöttünk, tiszteletesül. Az ige miatt. Azt mondja nekünk. Az igét mondja. Mert az hordoz minket egyénenként is, meg a gyülekezetünket is. De igaz a családjainkra is, testvérek. A családjainkat is az Úr Jézus, a szőlőtőke hordozza. Ő tud minket megtartani. Ő adja nekünk a családjainkba is azt a szükséges életet, energiát, mindazt a lelki tápanyagot, amire szükségünk van ahhoz, hogy aztán gyümölcsöt teremünk, majd erről még beszélünk. És ez a Jézus, testvéreim, semmit nem használ se családunknak, se gyülekezetünknek, se nekünk egyénileg, ha nem kapcsolódunk hozzá. Hozzá kell kapcsolódnunk. És hogyan kapcsolódunk hozzá? Azért, hogy átadhassa nekünk az életét, a tökéletes kincseit? Csak úgy, testvérek, hogy hallgatjuk az igét, és hitáltal befogadjuk a szívünkbe. Ez az egyetlen útja, módja annak, hogy egybe növekedjünk, hogy így mondjam, egybe szervesüljünk Jézus Krisztussal. Az igét hallgatjuk, és az igét hitáltal befogadjuk a szívünkbe. És ha ezt tesszük, testvéreim, akkor belegyökerezünk az Úr Jézusba. Mint a szőlővessző bele szervesül a szőlő tőkébe, hogy aztán belőle éljen. Nagyon fontos, hogy János evangéliuma, testvérek, ahogy éppen a keddi bibliaiskolánkban is beszéltünk róla, tehát János evangéliuma nem csak az Úr Jézusnak az isteni voltát hangsúlyozza, ezt is nagyon erősen hangsúlyozza, hanem a másik kulcsszava ennek az evangéliumnak a hit, a pisztis görögül, a hit. Nagyon sokszor hangsúlyozza ezt ennek a fontosságát. Ez a bizalom, az Úr Jézus iránti teljes odaadás, az ő központi jelentőségének az elismerése, az ő megragadása, az ő szívünkbe fogadása, az íge formájába. Az összes többi evangéliumban hit szó 32-szer fordul elő a szinoptikus evangéliumban, János evangéliumában 100-szor. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy mi higgyünk az igében, higgyünk Jézusba, higgyünk az ige szavaiban, az ige tiszta magyarázatában, azt befogadjuk a szívünk, mert így lesz közösségünk a szőlőtőkével. És így tud utána belénk áradni mindaz, ami benne van. Ha szól az ige, testvérem, itt vagy otthon, bízzál az igében, és bízol Jézusban. Hirdettetik, hogy ő a megváltód a kereszten. Hirdettetik, hogy föltámadt a halálból. Hirdettetik, hogy visszatér. Hirdettetik, hogy veled van. Hirdettetik, hogy tőle van a bűnbocsánat. Higgy az evangéliumba, higgy a Jézusról szóló beszédbe, és tied a szőlőtő, és rajta vagy a szőlőtőn. Nem lehet, testvérek, az Úr Jézussal kapcsolatba kerülni máshogy, csak így. Manapság ezer helyen hallom már most az egyházban is mondogatják, hogy meditálnunk-e. Le kell ülnünk és becsukni a szemünket, el kell lazulnunk, szólhat valami kis, mit tudom én, milyen zene is még hozzá. És akkor mondogassuk az Úr Jézus nevét százszor, ezerszer, és akkor egyszer csak ott vagyunk. És ott ragyog előttünk, és körülvesz, mint egy meleg köd bennünket. És átéljük a jelenlétét. Nem, testvérek. Így nem lehet eljutni. Nem meditációba jutunk hozzá. Csak úgy, hogy ő szól az igében, és az igét megragadom, és a szívembe zárom. Akkor közösségem van vele. Szervesülök vele. Egyben övök vele. Most gondoljatok bele, testvérek, abba, hogy meddig éltünk úgy, lehet, hogy van, aki még most is így él, hogy nincs Jézussal közössége. Tud róla, tud Jézusról, de nincs Jézussal közössége. Mert nem hisz a róla szóló beszédbe, vagy az ő beszédébe nem hisz. Hallgatja, de nem hiszi. Tud róla, de nem hiszi. De akkor mit használ, testvérek, nekünk Jézus a hétköznap életünkbe, vagy a halálba? Mit használ? Ha csak tudunk róla, tudunk, van egy nagyon jó szőlőtő. Valaki volt itt Erdélyből, aztán mondta nekem, hogy szeretne jó szőlőtöveket vásárolni valahol itt Soltvad kerten. Van egy jó borász, aztán annak ivott valami nagyon jó kis borát, és hát, hogy azt a szőlőtőkét szeretné ő, hogy esetleg, hogy egyet kaphatna-e attól a... Aztán fölhívtuk az illető gazdát, és aztán kiderült, hogy hát ezeket ő is úgy veszi. És az nem egy olyan nagyon olcsó mulatság. És, na, tehát van, a szőlőtő az nagyon drága. Lehet róla tudni, mint a kollégám most már tud arról, hogy van ilyen szőlőtő, csak hát hozzá kéne valahogy jutnia, ugye? Ami nem olyan egyszerű. Hozzá kéne jutni, mert hát van egy szőlőtő valahol, vagy több is van belőle, ugye termelik. De hát hozzá kéne valahogy jutnia. Tudja, hogy van, de hát nem az övé. Tehát lehet azt tudni, hogy az Úr Jézus az igazi szőlőtő, lehet róla sok mindent tudni, mert hallottunk róla, meg látjuk, hogy azért van benne valami. Jó, de még nem azt jelenti, hogy a miénk. Akkor lesz csak a miénk, testvérek, ha hiszünk az evangéliumba, kereszt evangéliumába. Ha elhiszik, hogy ő értünk, meghalt. Hogy megengesztelte Istent irántunk. Hogy föltámadt a halálból, hogy él. És rábízzuk magunkat. És őt tesszük az életünknek, a szívünknek a középpontjába. Akkor aztán közösségünk lesz vele. Addig nincs, testvérek. Addig nem tudjuk elmondani, hogy minden forrásaim te benned vannak, ugye a Zsoltárokból olvassuk, hogy minden forrásaim te benned vannak. Addig, amíg nem vagyunk vele kapcsolatban, nem benne vannak, hanem bennünk vannak. Addig a szőlővesző megpróbál magából élni. Magából. Tehát ez nem sok ideig megy. Tudjuk, ha lecsippentjük a szőlő, egy darabig még zöldel ott a földön, de aztán egyszer csak elszárad. Kész. Egyszerűen, testvérek, aztán sokszor próbálgatjuk, hogy majd mi másokban rákapcsolódunk valamelyik egyházra. De nem az egyház a szőlőtő. Nem az egyháztagság segít nekünk. Akkor rákapcsolódunk valami világi filozófiára, és azt hisszük-e. Az se segít nekünk. Rossz szőlőtő. Az igazi szőlőtő, testvérek, az Jézusban van. És ha nekünk kell mondjuk vigasztalás, vagy kell lelki erő, vagy kell igazi öröm, vagy igazság kell nekünk, vagy bölcsesség kell nekünk, vagy ilyen hasonló kincsek kellenek nekünk az életünkbe, már mélynek ellenének, akkor ezeket egyedül ő benne az igében találjuk meg. És onnan tudjuk felszívni, hogy így mondjam, a hitáltal, az igébe vetett hitáltal a lelkünkbe. És akkor képessé válunk sok mindenre, amire egyébként nem is vagyunk képesek. A szőlővesző, testvérek, bele kell, hogy gyökeresedjen hitáltal az igébe. Én az igébe. kell, hogy higgyek. Az evangéliumban is így hiszek Jézusban, és így kapcsolatom van vele. Aki az igazi, az egyetlen igazi szőlőt ebben a világban, akiből élhetek. Itt is élhetek a földön, a családomban és a gyülekezetben is, és bárhol. Mert belőle kapom meg mindazt, amire igazán szükségem van. A szőlővesszők a harmadik pont, amire még is szánjunk egy kis figyelmet. Az Úr Jézus tehát a szőlőtő, és azt mondja a tanítványainak, ti vagytok a szőlővesszők. Jézus ezt nem minden embernek mondja, testvérek, hanem csak azoknak, akik ott a tanítványai. Most éppen, amikor ezt a beszédet mondja, akkor ő a búcsú beszédeit mondja a tanítványainak a körében. Ti vagytok a szőlővesszők, akik én bennem hisztek. Hallottátok engem, és elfogadtatok engem, és amit tanítottam nektek, és követtetek engem, és vállaltátok, hogy körülöttem forog az egész életetek, és én leszek a minden a számotokra. Ti vagytok a szőlővesszők. És azóta is, testvéreim, ismétlem, hogy ez úgy van, hogy akiket az Úr Jézus megszólít az ő szavával, az igével, és akik hisznek abban, és követik őt, és ő lesz a mindenüké, azok ma is a szőlővessző. Azok már rajta vannak Jézuson. Ő az életüknek a tengelye, ő az abszolút viszonyítási pontuk, az ige. Belőle élnek, belőle vesznek mindent, és meglátszik rajtuk ez. A szőlőveszőknek itt az Úr Jézus ebbe a példázatába több minden vonásáról is beszél, de most én csak azt akarom kiemelni, hogy a szőlőveszőknek gyümölcsöt kell teremniük. Ugye ezt várja mindenki egyébként a szőlőveszőktől, hogy gyümölcsöket terem. Az az igazi, amikor gyümölcsöket terem. Ami nem terem, azt mi is levágjuk. Mondja Jézus, hogy vannak ilyen szőlőveszők, akik vele vannak, de mégse teremnek semmilyen gyümölcsöt. Ugye a János evangéliumában olvasunk ilyen emberekről, például egy csomó ember volt Jézus körül, és egyszer csak Jézus mondott valamit, és egy csomó ember ott hagyta. De hosszú ideig ott voltak vele. De akkor Jézus mondott valami, ami nekik nehéz volt, és akkor azt mondták, akkor majd eddig tartott a Jézus követés, akkor most elmegyünk. És ott hagyták. Értitek, hogy ott van Júdás, aki egészen majdnem az utolsó pillanatig elkísérte az Úr Jézus, de ott azt mondta, ennyi volt. Eladom, mert többet ér az a 30 ezüst nála. Igaz, hogy utána öngyilkos lett, mert megbánta ezt a dolgot, de mégis valahogy nem kellett neki. Voltak szőlővesszők, hogy így mondjam, Jézus körül emberek, akik még valamilyen szinten bíztak is benne, de aztán utána hagyták, ott hagyták. Nem teremtek gyümölcsöt. Ez az egyik féle ember típus. De vannak, akik ott vannak, és bíznak, és gyümölcsöt teremnek. Ő ezt is várja. A szőlős gazda is ezt várja egyébként. Az Isten is ezt várja, az Atya Isten is ezt várja, hogy gyümölcsöt teremjenek a Krisztusban hívő emberek. És ezek nagyon konkrét gyümölcsök, testvérek, amiket meg tudunk teremni. Sok igét lehetne itt fölidézni, én most a Galata levelet idézem, mert az jut az eszünkbe rögtön. A Galata levélbe Pál apostol leírja a léleknek a gyümölcsét, ami ugyanez. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek az Úr Jézusba gyökerezett embernek megnyilvánulása, és őt jellemvonásaivá válnak. Termi ezeket gyakorlatilag a munkahelyén, a családjába, a gyülekezeti közösségbe, baráti körbe. Tud igazán örülni, de nem annak, aminek a többiek, hanem másnak. Tud szelíd lenni. Tud mértékletes lenni. Tud hűséges lenni. Mondhatnám az 1 Korintus 13-ból a szeretetnek a cselekedeteit is. Azt mondja, a szeretet mit nem tesz, nem irigykedik, nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonosz, nem örül a hamisságnak, de, és miben megnyilvánul, együtt örül az igazsággal. Hosszú tűrő, kegyes, mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr. Ez, testvérek, egy olyan jellem, egy olyan viselkedésforma, egy olyan magatartásforma, amit egyedül az Úr Jézus tudott megvalósítani. Akár a Galata 5 gyümölcseit nézzük, akár az 1 Korintus 13 gyümölcseit nézzük. Mindez tökéletesen egyedül az Úr Jézusba volt megjelen. És hogyha mi belekapcsolódunk, akkor ő képessé tesz minket is arra, hogy ezeket a gyümölcsöket teremje az életünk, testvérek. És gazdagítsuk azok által a környezetünket. Mert nincs jobb dolog, testvérek, megmond, néha kellemetlen persze, de nincs jobb dolog azért, mint ilyen emberek körül élni. Akikben ott van az, hogy mindent remélnek, vagy hogy mindent eltűrnek, vagy hogy hűségesek, amit mondtam az előbb, vagy mértékletesek, vagy hogy szeretik az igazságot, viszont gyűrölik a hamisságot. Azonban nem könnyű velük élni, néha megnehezítik a dolgunkat, de azért mégis ez a legjobb, amikor valaki ilyen gyümölcsöket terem, és ezekkel gazdagítja a környezetét. Sőt, nézzétek, ahhoz, hogy mi gyümölcsöt tudjunk így teremni, Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ehhez egy dolog kell, hogy bennem maradjatok. Bennem maradjatok. Ez a, ha csak nem én bennem maradtok, maradjatok én bennem. Előjön ez a kis szó, hogy maradni 10-szer ebben a 10 versben, vagy nem tudom hány versben, 9 versben. Az a szó, ami a leggyakrabban fordul elő benne, maradni benne, maradni benne, maradni benne, központi jelentősége van. És ez egy olyan maradás, egyébként maga a szó nem csak egy ilyen statikus dolgot jelent, hogy most bejöttetek a templom, és akkor itt leültetek. És akkor most itt maradunk erre az egy órára. Ez egy ilyen statikus bennmaradás. De ennek a szónak a görögben van egy dinamikus jelentése is, hogy amikor az ember megy valahova, vagy csinál valamit, vagy mit tudom én, mivel foglalkozik, aközben is benne marad. Ha nehéz körülmények között van, ha jó körülmények között van, ha a világban van, ha az egyházban van, ha otthon van, ha a kórházba fekszik, vagy nem tudom hol killódik, akkor is ott marad benne. Együtt marad Jézussal. A szőlővesző együtt a szőlőtőkével. Az Úr Jézus, testvérek, nem azt akarja tőlünk, hogy úgy maradjatok én bennem, hogy nem csináltok semmit. Fontos dolog ez. Sokan úgy érzik, hogy ahhoz, hogy én Jézusba tudjak maradni, kikapcsolom a tévét, a rádiót, nem veszek kezembe újságot, semmit nem csinálok, csak ülök és Jézusban maradok. Még el sem mosogatok, ki se takarítok. Nem megyek el a munkahelyembe, csak Jézusban maradok. Mert mihelyest, ha megmozdulok, rögtön kimozdultam Jézusból. Rögtön kies, félek, hogy rögtön ki eltávolodok tőle. Inkább elmegyek szerzetesnek, elmegyek apácának. Inkább, nem tudom, ki se jövök a szobámból. Csak hogy ott maradhassak az Úr Jézusba. És egy ilyen passzív életet élek. Nem, testvérek, Jézus nem erre gondolt. Amikor azt mondta, hogy maradjatok én bennem, hanem mire gondolt? Azt mondja, ha én bennem maradok, és az én igéim bennetek maradnak. Úgy maradunk Jézusba, testvérek, hogy az igéit hitáltal hordozzuk a szívünkbe. Akkor ő bennünk marad, és mi benne. Az ige által jön létre ez a kapcsolat, és marad fenn ez a kapcsolat. Ha én bennem maradtok, és, vagyis, az én beszédeim bennetek maradnak, mondja az Úr Jézus. Ez a benne maradás, testvérek. Hordozzuk szívünkben az igét. Akkor benne maradunk. Nem vesztjük el, mondja Sámuelről, nem hagyott egy ígét a földre esni, amit az Isten mondott neki. Mindet ott a szívébe hordozta. Mária, a szívében forgatta az ígéket. Szűz Mária ilyen volt. Szívébe forgatta az ígéket, amiket hallott. Nem engedte őket el. Tartotta a szívébe. És ha mi is így forgatjuk magunkban, és tartjuk magunkba, testvérek, akkor bennünk marad Jézus, és mi benne maradunk. És képesít minket ő maga, testvérek, az igéje által, hogy teremjük azokat a gyümölcsöket, amiket vár tőlünk. Ő képesít, testvérek, mert itt ez egy nagyon furcsa dolog, de próbálom valahogy elmagyarázni, hogy a szőlővesszőknek nem kell erőlködni ahhoz, hogy teremjék azokat a gyümölcsöket, mert egyszerűen jön nekik. Úgy értitek, hogy úgy jön. Nem kell elhatározni, hogy én most gyümölcsöt termek. És a hívő ember is így van, hogy ez valahogy... Ha Jézussal együtt vagyunk, akkor jön belőlünk. Azok a jellemvonások, azok a célok, azok a szavak, azok a megnyilvánulások jön belőlünk. Anélkül, hogy még különösebben erőködnünk kellene, hogy én most akkor türelmes leszek. Én most jó leszek. Összeszorítjuk a fogunkat, és majd megfeszülünk tőle. nem, mert testvérek, az Jézusban ezek benne vannak, és ha mi vele vagyunk, akkor ő adja ezeket nekünk. Persze, meg kell magunkat tagadni, de és hinnünk kell az ígébe, de mégis nem ez az izzadság szagú jókodás, ami ilyenkor egyébként úgy erőt vesz az embereken, mert jónak lenni jó. Azt a gonosz emberek megpróbálnak jól viselkedni. Nem, testvérek, ez más, amikor rajta vagyunk az Úr Jézuson, és az ígéi bennük élnek, és akkor nem kell nekünk magyarázni, hogy te most türelmesebbnek kéne lenned. Mert tudom, hogy annak kell lennem. És tudok is esetleg könnyebben győzni a türelmetlenségemen, és türelmet tanúsítani mások felé. Maradjatok benne, és azzal zárjuk le azt, hogy ezt a gondolatmenetet a szőlőveszőkkel, illetve a gyümölcstermés titkával kapcsolatban, hogy van ennek azért valami nagy célja is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Tehát amikor mi testvérek tudjuk azokat a gyümölcsöket teremni, amik Jézustól jönnek, ez amiket felsoroltunk az igéből, meg nem soroltunk fel, amikor tudunk olyanok lenni, mint Jézus, akkor ezzel nem csak egymásnak használunk, hanem elsősorban mennyei atyánkat dicsőítjük. Az Úr Jézus Krisztusnak is ez volt egyébként a fő célja. Azt mondja a főpap imádságában, dicsőítettem a te nevedet, mikor elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Ő neki ez volt a célja, és ez teszi a mit fő célunk, az élet célunká. Nem az, hogy gazdagok legyünk, meg egészségesek legyünk, meg sikeresek legyünk, meg nem tudom én mik legyünk, hanem azt teszi a fő célunká, hogy az atyát dicsőítse az életünk, és ha ennek a fő célnak megfelelünk, akkor értelmes lesz az életünk, egyébként meg nem. Ha sok gyümölcsöt teremtek, ezzel megdicsőítitek az én mennyei atyámat, és a ti mennyei atyátokat is. És vagyis fölemelitek a nevét. Naggyá teszitek az emberek előtt. Meglátják őt rajtatok keresztül. Pláne, hogyha nem így hébe-hóba, meg egyszer-egyszer sikerül egy gyümölcsöt teremni, hanem mondja Jézus, ha sok gyümölcsöt, ha bőven termitek, akkor megdicsőítitek az én mennyei atyámat. Ahogy én is tettem ezt. Advent harmadik vasárnapja van. Az Úr Jézus második dicsőséges eljövetelére készülődünk. Annak a Jézusnak az eljövetelére, aki nem csak jó pásztor, nem csak az atyához vezető út, hanem a szőlőtő, az igazi szőlőt ebbe a világba. Ma láttuk őt, aki az a földi életünknek is, gyümölcstermő életünknek is az alapja, a forrása, és aki hozzásegít ahhoz, hogy tudjuk a mi atyánkat dicsőíteni egész életünkbe. Hát bízzatok, és bízzunk, és bízzak az igében, tartsam az ígét, az evangéliumot a szívembe, forgassam, és ő velem lesz, és munkálkodni fog bennem, hogy teremjem azokat a gyümölcsöket. Otthon, munkahelyen, gyülekezetbe. Segítsen ebben minket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te vagy az igazi szőlőtő, és köszönjük néked, hogy így imádhatunk téged, mint az életnek a forrását. Köszönjük, hogy te vagy a földi élet teljességének is, de a halálban az örök életnek, az üdvösségnek a forrása is. Köszönjük néked, hogy hozzád közelíthetünk, mert itt vagy köztünk az igében, lelked által, itt vagy az igében, az írott igében, a hirdetett igében. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki munkálkodsz bennünk, hogy higgyünk ebben, befogadjuk a szívünkbe, és közösségre jussunk veled. Mi, akik eredetileg nem vagyunk beléd oltott veszők, beléd oltódjunk. És egy életkapcsolat jöjjön létre közted és köztünk, egy belső összeszövetkezés, amelyben te maradsz annak, aki vagy, és mi is maradunk annak, akik vagyunk. Te teremtő, mi teremmények, te végtelen, mi végesek, te tökéletes, mi sokszor tökéletlenek, de mégis együtt veled. Köszönjük néked azt, hogy teremhetünk, így teremhetünk, ha te igéd bennünk marad, teremhetünk jó gyümölcsöket, amikkel dicsőíthetünk téged, és tanúságot tehetünk arról, hogy milyen jó forrása van a mi életünknek, de dicsőíthetjük a szőlős gazdát, aki ott áll a háttérben, és aki bennünket is rád telepített, és aki olyan örömmel szemléli, amikor az életünkben valami jó történik, amikor olyan szavak hagyják el a szánkat, amikor olyan tettek vannak az életünkben, amikor olyan indulatok rejlenek a szívünkben, amik kedvesek, az mind őt dicsőíti. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy benned maradhassunk, és dicsőítjük a mi mennyei atyánkat, azzal az élettel, amit élünk. Köszönjük néked, hogy te nem engeded, hogy elvi szinten maradjon a mi kereszténységünk, hanem azt akarod és munkálod is, hogy gyakorlati szintre kerüljön. Légy áldott ezért, és kérünk, hogy munkálkodj bennünk továbbra is. Segíts őrizni hitáltal az igét, az evangéliumot magunkba, minden mozzanatát, minden szavát, minden mondatát. Segíts benned maradnunk a jövő héten is. Segíts gyümölcsöt teremni napról napra, a te és az Atya dicsőségére. Köszönjük néked a mai igét, a mai tanításodat. Köszönjük, hogy így készülődhetünk tereád nézve karácsonyunkra. Áld meg családjainkat. Áld meg tanúságtételünket. Segíts, Urunk, azoknak, akik betegségben vannak, otthon vannak, szenvednek, nehézségeket hordoznak. Légy közel hozzájuk is, és add, hogy a bajban is, a nehézségben is rád figyeljenek, és te legyél a mindenükké. És szőlővesszőként tudjanak belőled élni a nehézségek között is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat. Ragyog föl, Urunk, minél több embernek az igén keresztül, hogy elhagyják azokat a hamis szőlőtöveket, akikre próbálkoznak csatlakozni, és hiába, és hozzátérjenek. Kérünk, áld meg a bizonyságtételeket, amik elhangoznak felőled, rólad, igazán. Munkálkodj, Urunk, honfitársaink szívébe, hogy higgyenek te benned. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. A jövő héten a szokott időben sorra kerülnek a gyülekezeti alkalmaink. Kedden biblia óránk lesz, most bibliaiskolánk nem lesz, csak január közepetáján folytatjuk majd az apostolok cselekedeteiről írt könyvvel, de most már biblia óránk lesz az addigi időszakban. Ima órát is megtartjuk pénteken a szokott időben. Jövő vasárnap lesz a gyülekezeti karácsonyunk, délután 16 órakor, erre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Mindig advent 4. vasárnapján van, hát most jövő vasárnap lesz az. Tehát jövő vasárnap 16 órakor gyülekezeti karácsony, szerepelnek a gyerekeink, a kisifi, az énekkar, és még ki tudja ki, sokan, és együtt ünnepeljük hogy ünnepelhetjük a mi megváltónk, az Úr Jézus születés napját. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy gyülekezetünkben december 21-én, azaz szerdán, 18 óra 30-tól lesz a karácsonyi hangversenyünk. A szegedi Bartók Béla női kar énekel közöttünk, és közreműködik a mi gyülekezetünknek a kis énekkara, a Csengettyű együttese, azon kívül Dóbisz Áron orgona művész és Guba Tünde Bettina zongora művésznő. Pivarcsik Tünde és Ordasi Péter fognak vezényelni. Biztosan nagyon szép hangverseny lesz, akik már voltak tavaly, azok átélték, hogy milyen szép ez, és reméljük, hogy most is ilyen szép lesz. Tehát karácsonyi hangverseny december 21-én, szerdán 18:30-kor. Addig még találkozunk, de tudják, itt, köszönöm, itt a templomban, igen, itt lesz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 227. énekünk kijelölt verseit, 227. Ezzel válaszoljunk Isten igéjére. Ennek énekeljük az első versét, valamint a harmadik, negyedik versét. Az első vers így kezdődik, ami szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!